Hogyan képzeljük el a robot sebészetet? Hogyan néz ki egy ilyen műtét? Hogyan néz ki egy ilyen műszer?
A robotsebészetben a legfontosabb az, hogy a sebész valamilyen szinten távolabb kerül magától a betegtől. Ez azt jelenti, hogy a robotsebészeti eszközöknek kettő vagy inkább három fontos eleme van. Az egyik maga a robot, amelynek ez esetben négy karja van, és a beteg fölött helyezkedik el, és ez végzi azokat a finom, precíz mozdulatokat, amelyeket a sebész irányít. Mondom, hogy a sebész egy sebészi konzolban ül a robottól, mint egy távol, pár méterre, de lehet ez pár kilométer is természetesen, és van hozzá még egy olyan köztes torony, amely mind a képi megjelenítésben vesz szerepet, illetőleg akár vérzéscsillapításban, stb. Szükséges eszközöket tartalmazza. Tehát azt kell látni, hogy a műtét az robot asszisztált műtét, és a sebész az valamelyes távolabbról irányítja a robotnak a karjait, amelyek a hasüregen belül elvégzik azokat a feladatokat, amit ővel megbíz.
Mivel tud többet egy robot, mint egy orvos? Mondjuk az, hogy négy karja van, az már mutat egyet, hogy egy orvosnak meg általában kettő, például ez már egy ilyen lehet, de másként mozog egy ilyen robotkar, jobb, finomabb mozgásokra képes, vagy más mozgásokra képes mondjuk?
Igen, a robotnak a négy karja az megvalósítja azt az elvet, amit nagyon sokszor a sebészetben magunknak szoktunk mondani, hogy bárcsak magamnak asszisztálhatnék. Ez valóban szó szerint azt jelenti, hogy a sebész az egyik karjával, úgymond, ha szabad így fogalmaznom, saját magának asszisztál, vagy még másikkal esetleg, és akkor ennek megfelelően azokat az aspektusokat hozza létre a műtéti beállítások során, amelyek számára a leginkább kedvezőek vagy ideálisak. A robot működése során azáltal tud többet nyújtani, hogy bent a hasüregben olyan területeken is finoman, precízen működik és halad előre, akár egy-másfél centiméteres kicsi eszközök segítségével, amelyek csipeszek, ollók vagy szövetszétválasztó eszközök, amelyek nehezen érhetőek el. Akár egy klasszikus nyitott műtét során csak nagy megterheléssel, nagy vágással, nagy feltárással, az minimális invazív, vagy talán laparoszkópos, ha így jobban ismerik, technikákkal pedig nagyon nehezen, mert ezek az eszközök ilyen fokú forgalékosságra, hajlékonyságra, flexibilitásra nem alkalmasak. Ennek a robotnak a végkarja az úgy néz ki, mint egy kicsi kész, ha szabad így fogalmaznom, amely mind a csukló, mind pedig az ujjak egyes ízületének mozgását képes leképezni, és ennek megfelelően nagyon-nagyon komoly terdelemben képes a térben mindenfelé irányba mozogni.
Ez a Da Vinci robotsebészeti eszköz, ami most a Semmelweis Egyetemen van, és amivel már ön műtött, többször is most már ezt használni fogják, ez ma a világ robotsebészeti eszközei közül a legjobbnak számít, vagy még külföldön ennél is profibbak vannak? Ez segítsen elhelyezni, hogy ez most mekkora dolog, hogy egy ilyen működés.
Igen, a robotsebészet az nagy mértékben fejlődik, tehát a világon több cég van jelen, akik ma újabb és újabb technikákkal szeretnének majd előrukkolni, de maga a Da Vinci technológia, vagy ez a fajta rendszer, és ez nem is igazán maga csak a robotot jelenti, nem csak az eszköz, hanem a hozzátartozó filozófia, meg az azt övező működési rendszer és rend, ami például a sebészek képzettségét, készültségét is szabályozza egy adott fokon, az mondható az egyik legjobb az elérhető piacon. A Da Vinci az több mint 20 éve van jelen a robotsebészetben, egyik úttörője volt ennek a megalapításának, emellett ma már 6-8 másik rendszer is bevezetésre kezd kerülni, de ezek Magyarországon még nem elérhetőek. Magyarországon 3 ilyen negyedik generációs Da Vinci robot érhető el, és mind a 3 legmodernebb technológiát tükrözi, ezek között egyik a Semmelweis Egyetemen van.
Engedje meg egy elsőtelen furcsa kérdés, de önnek lelkileg nem volt furcsa átengedni részben az irányítást egy robotnak? Mármint tudom, hogy ön irányítja, de mégis, hogy nem az ön keze végzi ezeket a feladatokat, hanem egy joystickon keresztül tulajdonképpen ez a robot. Vagy ez önnek teljesen természetes volt?
Az elmúlt évek alatt, amikor az ember ismerkedett először rendszerrel, hát az elmúlt egy év alatt, meg a pár nap alatt, amikor igazán test közelbe került a robot a képzésünk során hozzánk. Én megbizonyosodtam arról, hogy ez egy roppant precíz, egy nagyon sok biztonsági faktorral és nagyon sok biztonsági elemmel elkészített rendszer. Igazán valahol leginkább a repüléshez tudnám ezt hasonlítani, tehát az ember, amikor fel a repülőre, persze vannak aggodalmai is, de ha belegondolunk, hogy a repülőgépek katasztrófája, ez milyen ritka összességében, akkor azt gondolom, hogy e tekintetben nyugodtan hátradőlhetünk, mert a robot által végzett munka, vagy az által végzett technológia olyan mértékben speciálisan kigondolt és többszörösen tesztelt, hogy e tekintetben félelmei az embernek nagyon nem kell, hogy legyenek.
És vajon mi a helyzet a betegekkel? Gondolom, hogy beszélt mondjuk azzal az első hölgyel, akit műtött. Ő nem aggódott, hogy jó, doktor úr csinálja a műtétet, de mégiscsak 4 robotkaron keresztül.
Kétfajta beteg van, mint hogy kétfajta sebész is van. Vannak a úgynevezett safe player-ök és a risk taker-ök, ami azt jelenti, hogy szereti vállalni a kockázatot, és ezen szeret úgymond a biztonságos oldalon játszani. Természetesen nagyon jó, hogy olyan kombináció alakul ki, ami mindenki számára megfelelő sebész és beteg oldalán. Én azt hiszem, hogy a betegekkel hosszasan beszélgetve, elmondva az előnyeit, illetőleg ennek a helyzetnek az újdonságait, az első beteg az gond nélkül mondta, hogy ő nagyon szívesen vetné magát, ha szabad így fogalmazom alá, az első ilyen robotsebészeti beavatkozásnak, hiszen ismertettük vele azért azokat a lehetőségeket is, illetve azokat a biztonságelemeket is, amelyek a műtét során, hogyha bármi gond vagy probléma jelentkezne, akkor ugyanúgy egy hagyományos klasszikus műtővel folytatható eljárás tesz lehetővé, tehát a biztonságát mindenképpen tudtuk garantálni, és azzal is megerősítve ezt az első műtétek során a képzésnek alapvető része az, hogy egy proktor, egy tanár van jelen, aki inkább csak felügyeli a tevékenységet, vagy inkább adott esetben hozzásegít tanácsaival mondjuk egy-egy lépéshez, de azért ez nagy mértékben növelte a betegbiztonságát és magamilyenkel is természetesen.
De hogy látja, hogy a betegek hogy fogják ezt fogadni? Tehát feltételezem én, hogy azért az első ilyen műtétek előtt, a következő hónapokban, években azért ugye fel kell készíteni erre a betegeket, hogy most én csinálom a műtétet, de mégiscsak egy robot segítségével.
Egészen biztosan, mint ahogy 20-30 évvel ezelőtt, amikor a minimálisan invazív sebészi technika megjelent, amikor először kezdtünk el operálni laparoszkóppal, vagy az ortopédusok artroszkóppal, vagy minden olyan műtét, amelyik alapvetően egy picit is úgymond csökkentette már a megterhelést, de mégis egy újfajta technológia volt, akkor a betegekben volt természetesen egyfajta szkepticizmus, vagy egyfajta félelem, ami abszolút érthető és teljesen természetes. Viszont azt gondolom, ahogy az is teret húzított, és ma már nem is kérdés, hogy ki milyen műtétet választna, sőt, igazán, ha szabad így fogalmazni, a betegek kérik, hogy őket lehetőség szerint a minimálisan invazív technikával operáljuk meg, hogy minél kisebb legyen a megterhelés. Én azt gondolom, hogy egy pár hónap, egy-két év kérdése is ez majd mértékben a köztudatban úgy fog megjelenni, mint a teljesen szokásos, hagyományos technológiák egyike.
És most egyébként egy betegnek a Semmelweis klinikán lehetősége van, ha robottal operálható, akkor ezt választani, vagy önök választják ki azokat az eseteket, akiknek ezt felajánlják? Hogyan néz ez ki most a gyakorlatban?
Az első időben egy megegyezés tárgya az, hogy mely betegeket választunk robotsebészeti beavatkozásra. Ez nem csak a betegségtől függ, hanem attól is, hogy milyen testalkata van, milyen társbetegségé vannak, és így tovább. Tehát a választás nem csak arról szól, hogy ez a betegség szempontjából operálható a robottal vagy sem, hanem sok-sok más szempontból is figyelembe kell venni. Az első időben mindenképpen olyan műtéti eljárásokat választottunk, amelyek mindenki számára a nem szeretek így fogalmazni, de idézőjelben mondanám, a rutinszerű eljárásokat tükrözik, és ennek megfelelően a betegek biztos nem van nagyobb rizikót, mint hogyha egyéb minimálisan invazív technikákkal kerülnek műtétre. Viszont amint a technika és ez az egész rendszer olyan mértékben válik napi rutinunká, amely akár az évi több száz műtét elvégzését jelenti, akkor egyértelműen koncentrálnunk kell azokra az esetekre, amelyek egyébként az irodalomban is megfigyelhetőek, a nagyon bonyolult, komplex, akár több szakmát és magába vonó műtéti eljárásokat fogja majd tartalmazni.
Egyébként van olyan betegség, probléma, amit úgy gondolnak, hogy ilyen robot műtét segítségével jobban lehet operálni, vagy egyáltalán nem is lehetett mondjuk hagyományos operáció segítségével segíteni egy problémán, és mondjuk a robotsebészete meg lehetőség nyílik rá, hogy valami megoldható?
A legtöbb műtét, amit robottal el lehet végezni, hagyományos úton is el lehet végezni. Természetesen csak a kockázat nagysága, a feltárásból fakadó megterhelés, vagy akár a műtét idő hossza adott esetben befolyásolja persze a műtéti kivitelezhetőséget. A minimális invazív technikák, amik az evolúció következő lépését jelentették, mint említettem, a laparoszkópos sebészeti technikák közül már nem minden technikai lépés alkalmas nagyon komplex műtétek elvégzésére, amelyet akár már robottal meg lehet csinálni. Tehát úgy fogalmaznék, hogy minden műtétet, amit eddig laparoszkóppal el tudtunk végezni, ezt meg tudjuk csinálni a robottal is, viszont lesznek olyan típusú robotsebészeti műtétek, amelyeket nem tudunk visszaalakítani laparoszkópossá.
Bocsánat, ha úgy gondolja, hogy már válaszolt, és lehet, hogy mégsem értem, de hogy el tud képzelni olyan betegség problémát, amire eddig nem volt műthető, nem, bocsánat, és most...
Nem. A robot sebészet az önmagában nem egy életvíz, tehát az, ami eddig esetlegesen a betegség biológiai tulajdonságából fakadóan nem volt eltávolítható, vagy szisztémás kiterjedés, vagy elterjedés emiatt szabott gázod a gyógyításnak, azt a robot sebészet nem fogja leküzdeni.
Viszont akkor, ha jól értem, azt mondja, hogy lerövidíti a műtéti időt, meggyorsítja a felépülési időt.
Az előnyök között egyértelműen igazolt, hogy az ott műtéti típusoknál a felépülési idő rövidebb, a transzfúzió is a vérvesztés csökken, az szükséges véradás igénye az jelentős mértékben lecsökken, az intenzíven osztályon töltött napok száma jelentős mértékben lerövidül, tehát van mindenképpen, ha más nem nemzetgazdasági előnye is előbb-utóbb az ilyenfajta robotprogram működtetésének.
Még két témát szeretnék szóba hozni, az egyik ennek a robotnak a fertőtlenítése. Ez okoz valami extra feladatot, vagy hogyan lehet egy ilyen robotot fertőtleníteni? Például úgy emlékszem, hogy van az önök egyetemén egy Frida nevű robot, aki fertőtlenít. Mondjuk Frida tudja fertőtleníteni ezt a robot sebészeti eszközt?
Az a robot, amelyik a fertőtlenítésre van kitalálva, az a felvetét értem szerint tudja fertőtleníteni ennek a robotnak, ugyanakkor viszont a műtéthez nagyon speciális, ez a robothoz gyártott, erre alkalmazható, ilyen strapabíró, izoláló kendők, fóliák, anyagok vannak, amelyek nagyon gondosan kigondolva teljes mértékben védik a beteget a robotnak ugyan a nem steril részeitől, vagy éppen valamivel befedik ezeket. Itt tehát ezzel kapcsolatban semmifajta aggodalom nem kell, hogy legyen.
Oké, köszönöm, és még egy dolog az oktatás. Egyrészt az, hogy beszélt ön is hogy arról, hogy felkészültek nyilván ezekre a műtétekre, de egy ilyen új technológiánál ki az, aki mondjuk önt megtanította arra, hogy kell ezt a robotot használni? Ez egy külföldi tanulási folyamat, vagy hogyan képzeljük ezt el?
A robotsebészethez szükséges oktatási program ez egy komplex egységből áll össze, kezdve onnan, hogy meg kell ismerni a robotsebészeti filozófiát, több oktató videót kell hosszú órákon keresztül megtekinteni, részt kell venni ugyan száraz edzéseken, ahol a különböző alaptechnikai lépéseket kell elsejteni, meg kell ismerkedni a robot alapvető egységeivel, annak működésével, a problémák felismerésével, azok kezelésével, és van valóban olyan fajta gyakorlati elem is, ami a szimulációs gyakorlatokon túl élőszövetlen tesz lehetőséget arra, hogy az ember kipróbálja a robotsebészetben a képességeit, melyre nagy centrumok vannak Franciaországban, Ausztriában, Németországban, számos helyen Európában és az Egyesült Államokban, ahol erre képzett proktorok és olyan személyzet áll rendelkezésre, nem az, hogy orvos, hanem az első lépésben csupán a technikai háttereket mutatja be, és egy hosszas előkészítés után egy vizsga letételével lehet úgymond hivatalos konzulsebészé válni, viszont, mint mondtam, ezt is még a magyar jogszabályok által szabályozott formában is további proktorált műtét, azaz segített vagy tanított műtét kell, hogy működesse.
És ez előbb-utóbb azt jelenti egyébként, hogy a Semmelweis Egyetemen is fogják oktatni, tehát a saját orvostan hallgatóikat, vagy már most is tudják nekik bemutatni ezeket a műtéteket, bele tanítani őket ebbe a folyamatba?
Én nagyon remélem, hogy a Semmelweis Egyetem a jövőben lehetőséget kap majd arra, hogyha megfelelő számú műtétet végez, és megfelelő minőségben végzi a robotsebészet tevékenységét, hogy ő maga is oktatócentrumá váljon. Tehát itt is olyan sebészeket sikerült talán hosszú távon képeznünk, vagy gyakorlatban, úgymond a mindennapi munkában alkalmaznunk, akik a tapasztalatuk folytán több száz műtétet követően önmaguk is proktorrá, azaz tanárrá válhatnak. És ennek megfelelően viszont a posztgraduális képzésben, tehát az orvos képzésben is biztos, hogy be kell vezetni majd apránként a robotsebészetnek a megjelenését, vagy a létét. Ugyanakkor persze ez most még egy picit speciálisabb szegmens, de az, hogy valaki ezzel megismerkedjen, az gondolom, hogy szinte elengedhetetlen. És hogyha tovább lépek és megnézem, hogy a graduális oktatásban hova van ennek a helye, akkor azzal a büszkeséggel állhatok elő, hogy a Semmelweis Egyetemnek van Hamburgban egy saját kampusza, az Asclepios Campus, amely önmagában saját kurikulummal is bír, és ezen belül például a sebészet kurikulumnak egy része a robotsebészeti program, ami egy rendes 14 hetes programot indított már el az ott lévő roboton orvostanhallgatóknak, akik ezáltal talán kicsit közelebb kerülnek a szakmához, esetlegesen a sebészetet szívesen választják emiatt is.
És még egy kérdést engedjen meg, hogy egyébként ön szerint mennyi idő lesz, amíg ez a sebészeti módszer, a robot sebészeti módszer természetes válik. Hogy hozzak egy nem orvosi példát, mondjuk az okostelefonok elterjedése. Mondjuk szerintem 10 évvel ezelőtt még viszonylag voltak már okostelefonok, de viszonylag kevés embernek volt, és aztán robban eszerű, mert most már mindannyiunk zsebibe ott van. Mondjuk ez a 10 év, ez lehet egy ilyen ön szerint, vagy mennyi idő kell ehhez ön szerint, hogy ez minden kórházban elérhető legyen, akár Magyarországon is?
Elképzelhető természetesen egy ilyen időtávlan való gondolkodás, hogyha csak a minimális invazív technikákat, a laparoszkópia, vagy artroszkópia, vagy más endoszkópiákat veszek alapul, azoknak az elterjedés az elmúlt 20 évben az robbanásszerűen megjelent, és az elején ez még egy szenzációnak számított, hogy adott intézetekben ilyen eszközökkel operáltak. Ma már szinte a napi rutin része, hogy laparoszkópot vagy más endoszkópot veszünk elő. Ez a 10 éves táblat, ez nagy valószínűség egy reális forgatókönyvet jelent, ennek természetesen leginkább az ára szabgáltat.